Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit. A tegnapi nosztalgikus hangulatot követve én is az elmúlt időszakot szeretném összefoglalni, de én inkább a könyvtárosok szempontjából, mert én informatikai szempontokat már elég sokat hallottam az elmúlt pár napban. A Tudásközpont, ami ugye az egyetemi könyvtár, a Pécsi Egyetemet képviseli, ami, ha nem tudom mennyire ismeri, a 90-es évek elején vált egy nagy kampusszá. Az előbb intézményekben mindenhol nagyon sok bibliográfia készült a kutatói teljesítményeknek a felmérésére. Volt olyan, ami kéziratos formában, volt olyan, amelyik nyomtatott formában. Itt egy példát hoztam a jogi karnak a bibliográfiáiból, hogy hogyan vettük számba régebben ezeket a publikációkat. Elnézést, rossz irányba indultam. Utána következett az online korszak, amikor már a publikációs adatbázisba töltöttük föl. Nem tudom, mennyire látszik itt az előző 2010-es diát sikerült megtalálnom. Itt az oldal közepén volt a publikációs adatbázisunknak a linkje. Ezt a publikációs adatbázist nagyon támogatta az egyetemi könyvtár vezetése, tehát már, illetve az egyetem vezetése is, már akkor jellemző volt, hogy online hozzá lehetett férni, és minden oktatói publikáció bekerült ebbe. A Pécsi Tudományegyetem aztán 2010 nyarán csatlakozott az MTMT rendszeréhez, és ettől kezdve az egyetemi vezetés kérése az volt, hogy a könyvtárosok támogassák ezt a munkát. 2011-ben közel 20 000 tételt töltöttünk át az egyetemi publikációs adatbázisból az MTMT-ből, tehát elég jól indult ez a lista, és itt egy időkép a nosztalgia jegyébe szintén, hogy milyen sűrűn követték egymást ezek a munkák. Rektori utasítás készült például arra, hogy az oktatók igenis töltsék fel a publikációkat az adatbázisban. Egy pillanatra nézzünk rá azért a PTS szervezetére, ugyanúgy, ahogy a Debreceni Egyetem, nálunk is 10 kar van, és ezek a szervezeti egységek folyamatosan változnak, tehát az orvositól, az egész kemény tudományoktól, a művészeti karig, ami teljesen puha és lágy, különböző igények vannak az oktatók részéről, és ezt mind megpróbáljuk belepréselni ebbe az MTMT nevű szörnyetekbe. 2013 számú rektori utasítása még utolsó, és most készül a következő, ami szintén egy nyomatékot ad annak, hogy igenis használnunk kell ezt az adatbázist. A kollégák megtesznek mindent annak érdekében, hogy megkönnyítsék az oktatók dolgát. Az mtmt.pt oldalon vannak azok a segédletek, amik az oktatóknak készülnek, egyrészt tehát a rektori utasítás szövegén kívül az, hogy melyek azok az adminisztrátorok, akikhez fordulhatnak, kik azok az adatbevivők, akiket megkereshetnek, illetve hogy milyen friss változások vannak az MTMT kapcsán. Két nagy társaság foglalkozik az egyetemen, egyrészt a 4-es, 5-ös, 6-os szintű adminok, akik foglalkoznak ugye elsősorban az adatok feltöltésével és gondozásával. Azért mertem választani ezt a képet, mert az elégedettségvizsgálatból kiderült, hogy az oktatók számára ez minden gyémántnál többet ér, tehát ez egy rettenetesen fontos dolog. És itt van az a kutatói gárda, illetve belőlük egy rész, ahol lehet látni, hogy nagyon fiatalok, nagyon öregek, nagyon különböző emberek azok, akiknek az adatokat ebbe az adatbázisba föl kell tölteni. Mire jó az MTMT? Ugye megnéztük az MT oldalán, hogy mi az, amit vállaltak. Vállalják azt, hogy egy egységes formába gyorsan visszakereshető adatokat biztosítanak, amik a pályázatok és egyéb szempontok szerint el lehet könnyen bírálni, és könnyen elérhető statisztikákat készítenek. Mire nem alkalmas? Hát már itten vannak nagyobb gondok szerintem. A keresés, ugye a keresés az, amit vállalt az MTMT, tehát hogy szerző, intézmény szerint vissza lehet keresni az adatokat, de ha valaki teljesen tájékozatlanul téved erre az oldalra, akkor nem tud keresni például tárgyszó szerint, mert ilyen opció nincs ebbe az elefántcsontoronyba. Aztán azt állítják az MTMT-sek, hogy egyszerű kezelni. Hát én ezt annyira nem tartom egyszerűnek. Ezt az MTMT oldalán olvastam, tehát nem én találtam ki. Ha megnézzük csak azt a menüpontot, hogy MTMT dokumentumok, megnézitek, akkor itt rengeteg minden van, és ezt folyamatosan frissítik is, ami ugye nem baj, csak ha ezt összeszámoljuk és egyszer áttekintjük, most nem informatikai oldalról nézem, hanem kifejezetten felhasználói oldalról, nagyon sok dokumentumot kell megnézni ahhoz, hogy ezt az adatbázist én tudjam használni, feltölteni. Összeszámoltam, mert én már csak ilyen számolgatós vagyok, hogyha egy ifjú PhD hallgató arra vetemedik, hogy ő publikálni akar, ugye föl kell tölteni értelemszerűen az adatokat az adatbázisba, ehhez körülbelül 193 dokumentumot kell átnéznie. Ugye nem csak arról beszélünk, hogy van, írok egy cikket, és azt publikáltam, hanem mivel sok színű kar vagyunk, vannak például műszaki tudományok, vannak művészeti tudományok, vannak bölcsészettudományok, és ezzel minden műfajjal. Tehát van, aki szobrot készít, van, aki várostervet, és ezt lehetne sorolni. Tehát nagyon sokféle műfajt használunk. Tehát ha ezt én mind összeadom, csak az, amit útmutató és ismertető és változás jegyzik, ami rettenetesen fontos, az közel 700 oldal. Hát mondja már meg nekem valaki őszintén, hogy ki az, aki föl akar tölteni két cikket, és azért elolvas azt a 700 oldalt. Szerintem senki. Illetve vannak hozzá még videók is. Az adminok ugye beszélgetnek, a múltkor végignéztem egy ilyet, ilyesmire vetemettem, 2,5 óra volt. Megmondom őszintén, belepörgettem, és nagyon zavaró volt az, hogy erről nem készült emlékeztető. Tehát ott azt, amit ott elhangzott, azt az emlékeztetőkben meg sehol nem lehetett visszakeresni. Egy 2,5 oldalas, 2,5 órás videót kinéz meg azért, hogy valamilyen információt kapjon, vagy utána kiderül, hogy mégse kap. Tehát ez egy nagyon nehéz. Éppen ezért fordulhat elő az, ez az egyik kedvenc esetem is, ne vegye senki magára, tudom, hogy egy szélsőséges. El akartam olvasni egy cikket, illetve bele akartam nézni egy cikket, amit egy oktató feltöltött, és rákattintottam a DOI-ra, én naívul, és akkor azt találtam, hogy oda kanyarodtunk a Wikipédiához. Tehát azokkal a fogalmakkal, amit az MTMT használ, illetve a tudománymetria használ, nincsenek tisztában az oktatók, illetve a PhD hallgatók, és én ezt nem is tudom nekik felrólni, mert én se olvasni kell ezért 700 oldalt. Aztán vannak olyan, illetve voltak a mi publikációs adatbázisunknak olyan funkciói, amit most az MTMT-ben nem találok meg. Tehát például erre gondolok, hogy a több szerzős kiadványoknál nálunk elég volt eredetileg egyszer bevinni egy cikket, és utána minden szerzőnél megjelent. Ugye nagyon sokszor probléma az, hogy fölviszik az oktatók, illetve a kutatók a cikkeket, és azért valljuk be őszintén, minden szentnek saját maga felé hajlik a keze, nem biztos, hogy bejelölt minden társszerzőt. Vagy az is probléma lehet, hogyha bejelöli ugye a társszerzőt, de nem jelöli be azt, hogy melyik intézményhez tartozik. És akkor ugye az új felület, keressük ki először azt, hogy a partner már fölvitte és rendeljük magunkhoz. Nem biztos, hogy be tudja jelölni az affiliációt, tehát akkor automatikusan megy a könyvtároshoz. De láttam már olyat, hogy nem is vette föl a társszerzőt, tehát ez még nagyobb probléma volt. Utána akkor hogy ellenőrzöm le ezt az adatot? Az előadások, ez egy nagyon-nagyon kedves dolog, ez az itt a piros, hol a piros játék volt az MTMT-ben. Kezdetben fölvittük az előadásokat is az oktatóink kérésére, és aztán egy kétségbe esett telefont kaptam, hogy hát eltűnt az összes előadás. Mi történt? Ugye ezt a kategóriát valahogy kivették, azt tudni kell, hogy nálunk ugye műszaki kar, máshogy esnek a publikációk, tehát a mi oktatóink terveznek épületeket, utakat, városterveket készítenek, kevésbé írnak cikkeket, viszont tartanak előadásokat. Egy-egy előadást egy oktató többször is megtarthat, közben átdolgozza, teljesen változhat a tartalma, de még akkor sem jelenhet meg ugye az MTMT-be, csak mindenféle egyéb kategóriába. A kérdés az, hogy ez például, ha le lenne írva a szövege, vagy egy videót kapcsolnánk hozzá, akkor érne el valamit. Persze ez csak az én kérdésem, ugye azóta újra tőlem vinni az előadásokat is. Nem kerülhetnek be az MTMT-be igazából értékkel a kutatási jelentések, azok valahol szintén ott az egyéb kategóriába tartoznak. Van olyan oktató, aki nálunk az iparból érkezett, és igen komoly munkát végzett előző időszakban is. Ő például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek készített kutatási jelentéseket, több száz oldalas munkákat. Én nem gondolom, hogy az olyan kis dolog lenne, minden esetre az egyéb kategóriába került. Remélem, hogy a habilitációnál majd azért úgy számolják el neki, hogy ez ér is valamit, de ezek például nem egységesen jelennek meg. Aztán vannak művészeti karon, illetve nálunk is kiállítások. A kiállítások azok azért érdekesek, mert egyrészt lehet csoportos kiállítás, másrészt lehet olyan, hogy egy kiállítást végigvisznek az országon, és több helyszínen megjelenik. Ez is ugye különböző szemponttal esik latba. Előfordult például az, hogy életmű kiállításhoz gyűjtöttek anyagokat. Nagyon sok tanítvány is beadta a különböző szintű munkáját a kiállításra, és aki fürgébb volt és ügyesebb, tehát nem a kurátor, és nem az, aki összeállította a kiállítást, vagy jegyezhette volna a kiállítást, hanem legfürgébb, ugrifüles, azt mondta, hogy ez az ő kiállítása, és utána olyan ütközések voltak, olyan duplumok voltak, hogy nem győztük javítani és törölni az adatokat, hogy végül úgy kiderüljön, hogy kik szerepeltek a kiállításon, ki szervezte, stb. Tehát ez egy egyszerű dolog. Aztán panaszkodtak a kolléganők a koncertekre. Ugye ezen a hosszú 2,5 órás videón én meghallgattam a kolléganőket, akik elmondták, hogy hát a koncert sorozat az igazából egy tételnek számít. Hogyha az előadó művész úgymond haknizik ugyanazzal a koncerttel az országon vagy a világon belül, én azt értem is. De amikor egy szezonban, minden egyes hónapban mondjuk előad különböző műveket, miért veszük azt ugyanaz a kalap alá? Tehát miért veszük egynek a koncertsorozatot a koncerttel? Én ezzel például nagyon nem értek egyet, és persze az oktató se, és nekem mondja el a sirálmait utána. Aztán a linket, na hát ez egy külön történet, hogy ami egyszer megjelent, én vagyok olyan óvatos, hogy próbálom mindig letölteni azokat a dokumentumokat, amiket fölviszünk, hogy hát, ha még valamire jó lesz, de előfordul sokszor az, hogy mire hozzánk kerül, nem lehet visszanyomozni magát a szöveget, megjelenik valamilyen oldalon, és utána egyszer csak hirtelen eltűnik. Ugyanígy jártunk a tervekkel, illetve a tervpályázatokkal, mivel én se olvasgatom folyamatosan a 800 oldalt, ezért lehet, hogy nem tudom pontosan, de az volt az utolsó információ, hogy igazából csak a tervpályázatok számítanak. Miért? Egy városterv, amiben sok embernek több éves munkája van, az miért nem számít szinte semmit? Tehát itt is, ezzel egyébként nagyon sokáig küzdöttünk, éveken keresztül a tervek és az egyéb kategóriák miatt hallgattuk az oktatóknak a panaszát, hogy hát ezt nem is érdemes fölvinni, mert hogy nem jelenik meg, és nem úgy értékelik. Aztán, ja, ez még egy másik nagyon kedvenc közlemény, régészeti közlemények. Kolléganő panaszkodott, hogy itt is úgy jelenik meg a két kötet, mint duplum, és az oktató ragaszkodik ahhoz, hogy igen, a hivatkozásnál, amit az ábrára hivatkoznak, az a fontos, és nem az, amit az első kötetben levő szövegre. Tehát itt is nem azt mondom, hogy meg kell küzdenünk az oktatókkal, illetve a kutatókkal, de hát elég nagy problémákat jelent. Az, hogy ezt egyébként nagyon jól összefoglalta pont 2 évvel ezelőtt a Dudás Anikó, nem tudom, ki olvasta el az ő cikkét annak idején, ez egy 15 oldalas, nagyon tökéletesen megfogalmazott, hogy mi a különbség a kemény tudományok és a puha tudományok közötti hivatkozások, illetve publikációk között. Az Anikó oldalán 6 számlálót láttam, hogy ennyien olvasták el ezt a cikket, pedig szerintem kötelező olvasvány lenne, főleg az MTMT döntéshelyzetben levő vezetőinek. Aztán az ISBN tegnap szóba került, hogy vannak olyan kínai művek, ahol nincs ISBN. Szeretném mondani, hogy vannak olyan egyéb európai kiadványok is, ahol nincs ISBN. Például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kiadványain sincs ISBN. Az is egy komoly évkönyv, még sincs semmilyen azonosító száma. Megtartják maguknak a tudást, nem tudom betenni csak egyéb kategóriába. De van olyan kötetem, konferencia kötetem, aminek az egyik borítója puha, a másik kemény, és két külön ISBN-nel szerepel. Tehát akkor, ha az oktató mind a kettőt felveszi, akkor neki ez kettőször számít. Aztán itt van az intézményi affiliáció, aminek nagyon örülünk, de az oktatók egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni, nem értik, hogy mi ez. Nekem csak az a kérdésem, hogy alapból miért nem az adott intézményt választjuk, és akkor utána mondjuk azt, hogyha esetleg máshova tartozik, hogy változtathatunk rajta. Így ezt nagyon nehéz behajtani rajtuk, mert aki ugye nem megy egyik intézményből a másikba, az nem tudja, hogy mi ez, nem érti, nem tudjuk, hogy elmagyarázni neki. Nagy problémát jelent az, hogyha más az adatgazda és hiányosak az adatok. Főleg, ha más intézménynél van, nem tudjuk kijavítani. Még ha ismerjük az adatokat, nem tudjuk pótolni ezt, és állandóan hiányosként jelenik meg a listánkban. Az alkotás nyelve, na ez megint egy kedves, milyen nyelve van egy szobornak, mit írjak be? Ugye én beírom a magyart, de lehet, hogyha az angolt írnám be neki, az idegen nyelvűnek számítana, tehát több pontot ér adott esetben. A terjedelem az szintén egy nagyon kacifántos dolog. Vannak ugye olyan összövegek, amik nincsenek oldalra törtelve, nem tudok oldalszámot adni. Vagy amikor úgy hozza az oktató, hogy hozza a pendrive-on a szövegét, amit a konferencián kapott, mert menő konferenciákon már pendrive-on kapják meg, akkor ugye van egy azonosító száma jó esetben, rossz esetben nincs, és van egy terjedelme. Nem tudom beírni, mert mit csináljak? Milyen sorközzel, milyen betű nagysággal, hogyan tudom a oldalakra. Tehát a könyvtárosi tapasztalatokat is, ha összefoglaljuk, akkor egyrészt nem elég precíz a szerzői adatbevitel, tehát mindenképpen szükség van a mi munkánkra, ezért mi szerzői nyilatkozatokat kértünk. Az oktatóinknak több mint a fele kéri a könyvtárosoknak a segítségét, a másik felének is nagyobb hányada az, aki előbb-utóbb azért csak a könyvtárba köt ki, mert valahol elakad. És azért ez elég nagy problémát jelent, mert legtöbbször ezeket a listákat az utolsó pillanatban kapjuk meg. Tehát ha vasárnap este kerül lezárása, vagy készülni egy pályázat, akkor biztos, hogy péntek délután kapok 5 levelet, hogy jaj, ezt még szeretnék ha fölvinni. Aztán nagyon nagy probléma az, hogy a listák sokszor hiányosak, illetve a hivatkozásgyűjtés, amit mi is készítünk, az nagyon erőforrásigényes. Tehát kaptunk olyat, hogy ja, abban a tanulmány kötetben történt rám egy hivatkozás, ugyan vigyétek már föl. Na most akkor az ember mit csinál? A 300 oldalt kezdhetem el lapozni, hogy hol van az a hivatkozás, amit az oktató kért. Mivel az elmúlt időszakban nagyon sok kari admin váltogatta egymást az egyetemen, ezért eljutottunk oda, hogy a könyvtárosok szépen átvették ezt a feladatot a saját munkánk érdekébe is, és most már szinte minden adminisztrációs feladatot, azt hiszem két karon van olyan admin, aki nem könyvtáros, az összes többit a könyvtárak képzik. Igaz, hogy április 1-je van, de én ezt azért teljesen komolyan gondolom a elkövetkezendő időkben, hogyha az MTMT 2 esetleg bevezetésre kerül, akkor legyenek szívesek az útmutatót aktualizálni, ezzel megkönnyítve a mi és az egyéb adatfelvívőknek a munkáját. És ugye én azt mondtam végig, hogy a könyvtárosok, illetve az adatfelvívők szempontjából néztem ezt az egészet. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik jó kis történeteiket elmondták nekem. Fölkerni Csernik Vitának, Turcsis Anna Máriának és Vargáni Gáspár Noéminek, akik ezeket a jó kis trükköket és jó kis történeteket elmondták. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Még időben vagyunk, és lehet kérdezni.
A szerzői nyilatkozat mire vonatkozik, az affiliációra?
A szerzői nyilatkozat az az adató bevittelére vonatkozik, tehát a jóváhagyást már az oktatónak kell megtennie. Minden esetben meg szoktuk kérdezni egyébként, hogy melyik intézményhez, tanszékhez vagy kutatócsoporthoz szeretnék az adott tételt kapcsolni, de hát ugye ez sok telefon, meg sok e-mail, úgyhogy...
Tehát ez tételes?
Tételenként, igen, igen. Hát van, aki megmondja, hogy ő ehhez a tanszékhez, és akkor utána az egyértelmű.
Van több jelentkezős. Ki volt előbb, András vagy László?
Tegnap beszéltünk az MTMT-ről egy másik szekcióban, nem tudom, hogy ott volt-e.
Igen.
És azért ott elhangzott az, hogy a szerzői adatbevitel az egy hibás döntés. Legalábbis az én véleményem szerint. És ezt lényegében a könyvtárosok magunknak köszönhetik, nem volt elég lobby erőjük azt, hogy ezt megártolják annó. A szerzői adatbevitel helyett ugye a professzionális adatbevitelt könyvtárosok, képzett könyvtárosok képesek, illetve az így nevezik a könyvtárosokat itt, hogy adminisztrátorok képesek megoldani. Tehát ennek a problémának az egy része ezzel kezelhető lenne, vagy lett volna. A másik része viszont egy nagyon fontos dolog, hogy mivel minden ilyen típusú rendszer fix sémával rendelkezik, mert nem tud túlságos rugalmas sémával bírni, azért, mert egyrészt minőségkontrollt vezet, vagy próbált tenni, másrészt műszaki okoknál fogva, legalábbis a régi technológiák alapján. És ha fix sémája van egy ilyen rendszernek, akkor csak úgynevezett application profile, tehát egy olyan használati utasítás tudja azokat a dolgokat kezelni, amelyik itt legtöbbször felmerültek, hogy akkor mit, hogyan kell beírni, milyen esetben mit kell csinálni. Az application profile, vagy magyarul mondjuk, tehát ilyen használati útmutató hosszúsága, nyilvánvalóan 700 oldalas útmutató hosszúsága, az pervers hosszúság. Az, hogy sokkal rövidebb útmutatókat kell gyártani, ez is teljesen világos. És az is nyilvánvaló, hogyha valami döntés születik, akkor nem csak ilyen döntéshez szóló tájékoztatókat kell egymás után fűzni, hanem update-elni kell a core szövegét ennek az útmutatónak, amelynek a mérete, hát azt gondolom, hogy a 100 oldal alatt nyilvánvalóan, de inkább 50 oldal alatt kell, hogy legyen. Ez egy olyan feladat, amely mindig is elő fog fordulni, amíg fix sémával dolgozik a rendszer. A valóság nagyon gazdag lehetőségekben.
Én úgy gondolom, hogy ez nem is kérdés volt igazából. Azt hiszem, hogy a könyvtárosok azért nem repültek rá annak idején erre a feladatra, mert most nálunk körülbelül 50 vagy talán több kolléga csinálja ezt. Van, aki teljes munkaidőbe, és van, aki csak részmunkaidőbe. Én nem tudom, hogy bármelyik könyvtár is ezekben a leépítéses időszakokban, ami erre a 2010-11-re jellemző volt, kapott volna plusz státuszt azért, hogy ezeket a feladatokat megoldja.
A támogatás az intézmény, hisz a könyvtárosokat az adott intézmény könyvtárából finanszírozzák költségvetésből. Igen. Nálunk Debreceni Egyetemen ugyanez a helyzet. Nagyon kevés könyvtáros kollega tud ezzel foglalkozni. Számos egyéb feladatot, egyetemi feladatot a könyvtárosokra rú az egyetem, nem csak az MCMT karbantartását. Úgyhogy amennyiben ezt valóban könyvtárosoknak kell végezni, én is támogatom, hisz szakembereknek kell végezni. Látjuk, hogy rengeteg hibás adat kerül be az MTMT-be. Itt Csilla megemlítette a feltöltött adatok hitelességét is. Minden adat publikusan elérhető az MTMT felületéről. Nem hitelesített adatok, nem ellenőrzött adatok, amik egy intézmény affiliáció alá sorolhatóak és láthatóak az MTMT felületén. És az egyetemek, egyetemi könyvtárak ehhez a rendszernek a fenntartásához semmilyen támogatást nem kaptak.
Sem
munkaerő tekintetében, sem pedig költségvetés tekintetében.
A másik meg az, hogy én úgy gondolom, hogy nem a könyvtárosoknak kell ezeket az útmutatókat frissíteni. Láttam ugyan próbálkozásokat, akár Szegeden, akár Debrecenben, hogy valahol összefoglalják az oktatóknak ezt a helyzetet, de ez igazából nem ugyanaz. Tehát a labda az utána mindig nálunk adtok.
Felmerül az affiliáció kérdése is ugye ebben a tekintetben. Ön is említette, Pécsen nyilatkoztatnak róla. Nagyon sok tudományterületen az oktatók nem is tudják, hogy mit akar az affiliáció. Gondoljunk bölcsészettudományokra, egy-egy publikáción nincsenek föltüntetve csak a szerzők, és nincs hozzá besorolva az affiliáció. Most a jelenlegi álláspont szerint én, mint adminisztrátor, egy jogi publikációhoz nem rakhatnám oda a Debrecen Egyetem Állam és Jogtudományi Karának nevét, mert a publikációk 99%-án nincs föltüntetve az affiliáció.
És ugye ez a probléma ott fokozódik, hogy csak azok jelennek meg a statisztikában, akiknél be van húzva az affiliáció, és azok kimaradnak, ahol
én a Debreceni Egyetem megjelenéséről az MTMT-ben nem szeretnék beszélni, mert jelenleg nem látszik hát az teljes karunk az MTMT-ben.
Jó.
A Hollandástól tessék kérdezni.
Jó. Csak röviden, számomra nagyon hasznos volt ez a sok probléma felsorolás, de talán vigasztalású mondhatom, hogy akkor a professzor úrtól mi ezeket a problémákat már fejlesztés közben megkaptuk. Tehát tulajdonképpen újdonságot nem igazán hallottam. És remélem, hogy sikerült az új rendszerbe ezeket belevinni. Az viszont tény, hogy itt van egy ilyen ellentmondás a lazaság és a könyvtárosi szigor között kell valami középutat megtalálni, mert minden egyes problémát nem lehet számítás technikailag megoldani, mert akkor már nekünk egy ilyen AlphaGo nevű mesterséges intelligencia programot kéne fejlesztenünk, ha ezt mind ki kéne találni az előbb említett problémákat. A konkrét kérdésem az lenne, hogy tudom, hogy Pécsen is van repozitórium, mert fejlesztettük hozzá, szóval feltöltött, illetve teszteltük hozzá, hogy említésre kerültek ezek a városi tervrajzok, meg koncertsorozatok, sőt videók is, hogy nem merült-e fel, hogy a teljes szövegként, vagy hát tehát a közleményekhez a repozitóriumba hozzá kapcsolva föltölteni ezeket akár az atom, hát azt lehet, hogy nem lehet az atom tanulmányt, de a tervpályázatokat vagy egyebeket. Tehát, hogy teljes körülön legyen archiválva a katalógus és tartalom szinten, és akkor nem fordulhat elő, hogy később mondjuk nem lehet megtalálni a link alapján.
Én úgy gondolom, hogy előre fele kell mennünk, tehát ami mostantól van, azt próbáljuk el minél teljesebben elmenteni. A visszafele, hát az meg majd előbb-utóbb kiderül, mert nincs rá kapacitásunk egyszerűen, hogy ezeket mind begyűjtsük és tároljuk.
Hátul is nyugodtan, ez most egy fórum lesz, úgyhogy mi sokat tanulunk belőle.
Nekem két kérdésem lenne. Az egyik, hogy a pénteken munkaidő után érkezett MTMT feltöltés kérdéseket, amit hétfő reggel 8-ig kell feltölteni, ezeket hogy tudjátok megoldani? És hogy ne a könyvtároson legyen az a lelki teher, hogy esetleg miatta nincs beadva egy pályázat, vagy miatta nem történt meg valami. Ezt nálunk nagyon nehéz feloldani. A másik pedig az, hogy a multitask módszerben dolgozó könyvtárosok, akik feldolgoznak, stratégiai adatbázist töltenek, közben kölcsönöznek teljes nyitvatartási idő alatt. Közben nem tudom még, hogy mennyi mindent csinálnak, nem szeretném felsorolni, és plusz az MTMT-t töltik szintén munkaidőben, hogy ezt hogy tudjátok megcsinálni, megoldani. Nálunk például a fizikusok 6-8 ezres kutatói csoportokban dolgoznak. Én egyszer beszálltam egy influenzás betegségem alatt, 3 napig, 24 órában nem álltam föl a gép elől, és a szemem, nem szeretném megmondani, hogy mennyit romlott ez idő alatt. Tehát szeretném megkérdezni, milyen megoldások vannak erre. Mi egyelőre nem tudunk erre megoldásokat találni, csak olyasmit, ami az emberi erőforrásnak a teljes lefárasztását igénylik.
Hát ilyenkor mindig azon múlik, hogy ki kapja meg az e-mailt. Jellemzően, ha én azért beszoktam lépni, otthonról is, és megcsinálom, ha nem túl hosszú a lista. Tehát amikor túl hosszú listákat kapok, akkor azt mondom, hogy jó, majd akkor hétfő ráér, de amikor egyet-egyet, akkor igen. De kapunk érte köszönetet, tehát.
Na, hát jó, akkor az utolsó az Andrea lesz, és akkor jó, akkor itt két fizikus.
A főigazgatótól egy levelet, hogy holnap 17 órakor ott kap beadás, és én nem tudok mit csinálni, akkor mondjam azt neki, hogy én sem. Szóval akkor egyébként mondjuk én 900 kutatót kezelek, és ezek közül sok az 5000 szerzős. Úgyhogy én tudom, hogy mi a probléma.
Elmondta Andrea, én keresem.
Jó, akkor... Jó, akkor most itt következő, itt van a Lajos is, és én is a Netflix Shop program tanácsához tartozunk, és jövőre lesz egy MTMT fórum a következő Netflix Shopon, és mindenki elmondhatja az MTMT 2-ről, illetve minden tapasztalatát. Akkor most itt kérdést befejezném, és nem engedek több kérdést. Viszont ha Hol András befejezte az előadást, akkor még nyugodtan lehet beszélgetni. Egy dolgot szeretnék elmondani. Az MTMT osztály nem találja ki, hogy milyen besorolás és egyéb. Van egy bibliográfiai szakbizottság. Annak van egy dokumentuma, az kevesebb, mint 50 oldal, azt elég elolvasni. És az release-elve van, és ezt kell vinni. A release notes-okban meg a szoftver újabb és újabb dolgai vannak. Ha valaki folyamatosan dolgozik, szerintem elég a release notes-okat végignézni, hogy milyen választás van. Az igaz, hogy rengeteg dokumentum van, és biztos, hogy 700 oldal, hogyha valaki megszámolta.